Az Adatépítész Podcast azért jött létre, hogy a hazai adatfront szebbre derüljön, és ezért mindenkinek ingyenesen elérhető, de nem ingyen készül. Most lehetőségetek van a Patreon oldalamon keresztül támogatni a fenntartási és készítési költségeket, és egyben ki is fejezhetitek, hogyha tetszik, amit hallatok. Ezen kívül, aki a Patreonon támogatója lesz az Adatépítésznek, extra támogatói tartalmakat is fog kapni, sőt, kisebb műsorszerkesztési jogokat is. Javaslatokat, kérdéseket tehet fel, amik biztosan bele fognak kerülni az adásba. www.patreon.com/adatépítész. Köszönöm, hogy figyeltetek!
Sziasztok! Ez itt az Adatépítész következő epizódja. Mai adásban két hírrel érkeztem, vagyis egy hagyományos hírrel, klasszikus módon, a másik pedig valójában egy téma, de több hír van bele gyógyítva. Az első hír a Google házatájáról érkezett, ami pedig arról szól, hogy a Google, hát talán most már megszokhattátok, mert sokszor számoltam be ilyesmiről, hogy megy ez a harc most, tehát elsősorban az OpenAI, Google meg a nagy tech cégek között, hogy épésszel felfoghatatlan, vagy mondjuk így, hogy gyakorlatban végtelen erőforrásaikat felhasználva, kinek nagyobb a neurális hálója, már ha értitek. Mert hogy természetesen az egyik iránya a jobb AI-nak, vagy a még frankóbb AI-nak, az az, hogy egyre hatalmasabb neurális hálót csinálnak, amiben egyre több paraméter van. Ez nyilván egy logikailag tök egyszerű összefüggés, hogy minél szuperkomplexebb az agy, idézőjelben, hogy most kicsit ilyen marketinges legyek, annál komplexebb, vagy annál jobb minőségű eredményre tud jutni. Egyébként, mint ahogy ez a cikk is, és a Blink a show notes-ban szokás szerint taglalja, ez így ebben a formában amúgy nem teljesen igaz, de az az összefüggés, hogy ha választanod kell, mondjuk van 100 dollárod, vagy tök mindegy, 100 billiárd, teljesen mindegy, és az a cél, hogy a lehető legjobb modellt készítsd, akkor az a feladat, akkor azt arra költöd, hogy minél több minta adatod legyen, lehetőleg jó minőségű, és aránylag egyszerű modelled. Mármint az egyszerű alatt azt értem, hogy alkalmas arra, hogy földolgozza az adatmennyiségedet, de egyébként nem fedeztél fel új matematikát benne. Vagy fordítva, fedez fel valami fantasztikus algoritmust, és aránylag kis adathalmazó használ, akkor egyértelműen kérdés nélkül a jobbik eset az az, hogyha az adathalmazott frankó. Mert egy nagyon jó minőségű adathalmazból egy relatív az itt hangsúlyos kifejezés, egyszerű algoritmus is jó vagy jobb eredményre fog jutni, míg egy pocsék adathalmazba teljesen mindegy, hogy milyen Nobel-díjas matematikát raksz. Tehát ugye ez a nagyon egyszerű logika, hogy a semmiből az AI se tud szülni jó eredményt. Természetesen ez igaz. És hát emiatt a nagy tech cégek ugye gyakorlatilag nyomulnak ebbe, hogy nekik aztán kvázi végtelen hardverük van, kvázi végtelen idejük, pénzük, stb. Úgyhogy minél nagyobb adathalmazokat etetnek meg. Aránylag nem nagyított, vagy aránylag nem új, nem komplex modellekkel. Azért az aránylag itt fontos szó, azért fogok beszélni, mert szerintem itt azért a modellezésben is egy fontos lépés történt. Ettől függetlenül nem arról van szó, hogy most olyat fedeztek fel, amiről eddig soha nem hallottunk a matek szintjén. De a Google, százszónak is egy a vége, a Google megtrénelte a világ, elvileg, legalábbis a hivatalos adatok szerint, amit tudunk, legeslegnagyobb, vagy legtöbb paraméterrel rendelkező modelljét, úgyhogy a GPT-3, amiről, hát nem is tudom, pár hónapja számoltam be nektek, ismét letaszítódott a trónról, mármint hogy a GPT-3 most először nem az első, de hogy ugye volt a GPT, akkor a GPT-2, akkor valami megint átvette, akkor jött a GPT-3, most a GPT-3 szorult a második helyre, de nem kicsit. Tehát, hogy értsétek az arányokat, a GPT-3, ami ugye eddig a világ első volt, a 175 milliárd paraméterrel rendelkezett, ami én már bevallom nem emlékszem abban az adásban, amikor erről beszéltem, ott volt a konkrét szám, hogy ez is valami bazisokkal több, mint a korábbi volt. Jegyezzük meg ezt a számot, 175 milliárd. Jó, tehát 175 ezer millió. Oké, ez eddig stimmel. Na, ez az új modell, ami a T5XXL névet, bocsánat, a Google eddigi legnagyobb modellje volt a T5XXL, és most azt gyúrta le ez az új modell. ami a Google és egyben a világ legnagyobb modellje. Természetesen most a modellméretek versenye az a természetes nyelvfeldolgozás terén zajlik, tehát ez is ott van. Tehát nyilván a GPT-vel akkor érdemes összevetni, hogyha a másik is egy ilyen NLP jellegű modell, mert almát almával, értitek? Szóval a 175 milliárd paramétert most egy 1,6 trilliárd paraméterrel rendelkező modellel fejelték meg, tehát érzitek, hogy az ugrás az nem egy, nem is két, hanem több. Több mint két, ugye ez három nagyságrend. Ami hát rengeteg. Nagyon egyszerűen feldolgozhatatlanul sok. Természetesen ezt írják a cikkben is. Ja, egyébként a Google Trained the Trillion Parameter AI Language Model Kyle Vigors tollából jelent egyébként meg a VentureBeat-en a cikk, link a show notes-ban, ahogy szoktuk. A cikk egyébként megemlíti, linkkel együtt megemlíti a kapcsolódó scientific paper-t is, tehát ezzel nincsen gond, ez rendben ott van. És az új modell Switch Transformernek vagy Switchnek hívják, ami nyilván a név elárulja, hogy egy transformer jellegű megoldásról van szó. Ugye ez nem meglepő, hiszen a Google házatáján vagyunk, meg hát amúgy sem lenne meglepő. A durva nem is ez benne, hanem ugye az 1,6 trillió paraméter. Ugye természetesen ez lehetetlenség már ezt másolni egy mondjuk számomra, vagy más ilyen mezei ember számára. Ehhez már a Google speciális hardverei, ugye a TPU kellenek, amikből aztán ráadásul klasztereket állítanak össze, tehát olyan mennyiségű memória, ami hát nyilván földolgozhatatlan a átlagember számára. Hát ugye ez az, amiben ezeknek a nagy cégeknek hallatlan versenyelőnye van, tehát amíg azok a területek, amik az AI-ban a matekról, meg az ügyességről szólnak, tehát ez ugye vagy a kutatás, vagy pedig az alkalmazott AI, ugye az ügyesség, tehát az okos felhasználás, ezt értem alatta, azokban jó, ez most megint kacsint-kacsint, de hogy te, meg én kvázi ugyanolyan esélyekkel állunk a startvonalhoz, mint a Google, már nyilván nem, mert a 30 darab jó képességű data scientistet összezárnak, az valószínűleg esélyesebb, mint ha egyedül vagy, de érted, mit mondok, tehát, hogy vagy értitek, hogy mit mondok, most így hirtelen, hogy így mindenkit egyesével megszólítok. Viszont egy ilyen versenyben hát nem ugyanúgy állunk, mert pont nincs nálam 32 TPU cluster, ami ehhez kellett. Egyébként az adathalmaz a Colossal Clean Crowd Corpus volt, ami 750 giga, ami gondoljatok bele, hogy 750 giga textből, tehát ez egy ilyen Wikipédiáról, Redditről, meg a jó ég tudja még honnét scrapelt adathalmaz, tehát az textből 750 giga, hát az kolosszális mennyiség, és ennek a feldolgozása ilyen hardveres megmérnöki háttér nélkül ez teljesen kizárt, tehát hogy elvileg sem elképzelhető. Szóval, hogy ebben gyakorlatilag olyan versenyelőnyük van, amit ugye nem lehet nagyon behozni, ezért aztán nem véletlen vagy logikus a részükről, hogy ebbe ők utaznak. Na azos az 1,6, ugye kérdés az persze mindenki tud, jó, nem mindenki tud, de elvileg bármilyen nagy modellt lehet készíteni, idő és pénz kérdése, de mit tud egy ilyen modell, ugye ez egy jogos kérdés, tehát ez a Switch XXL, tehát ami az XXL-t meghaladó Switch Transformer modelljük, ez alapvetően azt demonstrálja, hogy, és azt vizsgálták vele, hogy lehetség, ugye ekkora modelleket nem azért csinálnak, mert ő magukban hasznosak, akár, hanem azért, mert hogy ezzel az úgynevezett dirstill, vagy lepárlás, vagy leszűrés, nem tudom ezt magyarul hogyan kéne szépen mondani, mert nem találtam erre magyar kifejezést, ezt bocsássátok meg nekem, módszer, tehát gyakorlatilag az újratrénelés egy speciális esete mondjuk ezt, bár ez nem kifejezett transfer learning, de mondjuk, hogy egy speciális esete, tehát amikor egy hatalmas modell egyébként nem túl jól, vagy nem különösebben jól működő hatalmas általános modellt arra használunk, hogy egy specifikus problémára, amire nincs túl sok adatunk, tudjunk egy specifikusan jó, sokkal kisebb modellt létrehozni. Ami persze elveszti az általános képességeit a nagy modellnek, Cserébe viszont a kis modellen jó képességei lesznek, és mégsem kell hozzá borzasztó mennyiségű idő és tanítóállomány. Ez egy nagyon jövőbe mutató dolog, nagyon jó technika az alkalmazás terén. Nem véletlenül csinálja ezt a Google, tehát nem csak azért, hogy megmutassa, hogy na hát akkor most nekünk van a legnagyobb modellünk. Szerintem simán ezért is létrehozná a Google adott esetben ez, de van ennek gyakorlatias alkalmazási oldala is, tehát nem csak ilyen önfényezés ez a dolog, abszolút. Tehát önmagában a modell teljesítménye az nem olyan szuper extra egyébként, sőt van, amiben a GPT még jobban is teljesít, mint a GPT-3, nem ez benne pláne, valamiben lefejeli, de ezeket már nem érdemes nézni, mert olyan nagyon apró javításokat tudnak ezek elérni, nem ez benne pláne, hanem inkább az, hogy úgy készítették el, hogy itt nem egy neurális háló van, vagyis jó, ez így nem igaz, de mert egy van, de nem az van, hogy egy modell van, és akkor az bazi nagy, hanem az van, hogy ez olyan, mint egy ilyen multiplex, tehát ez több modellt fog össze. De nem úgy, mint a klasszikus ensemble módszerek, amikor van tényleg 3-4-5-7 különböző mondjuk döntési fánk, és akkor azt összetoljuk, és kiátlagoljuk, vagy valami egyéb matek súlyozás, vagy szavazás, valami módon gyakorlatilag kiátlagoljuk. Most az átlag szót nem a matek értelemben mondom, tehát valahogy összesítjük az eredményüket, vagy stackeljük, vagy akármi, hanem arról van szó, hogy magán a neurális hálón belül fut több modell. Ezt úgy is mondják, hogy sparse aktiválás, tehát hogy a sparse activation, tehát hogy nem mindig, ugye mint egy normál, mondjuk egy normál konvolúciós hálóba, amikor lefut egy iteráció, akkor ugye a súlyokat, azokat szépen visszapropagálja, és az összes kis neuronnak ugye változik a súlya, vagy majdnem az összesnek általában. Most hagyjuk az elhalt neuronokat, meg stb., de hogy nagy általánosságban ez a működési elf. Na itt nem. Itt mindig csak egy-egy része aktiválódik a hálónak, hát ugye ezre nyilván azért volt szükség, mert ezt a végtelen méretű hálót még a Google szerverei sem tudnák hatékonyan, vagy ilyen normális időn belül trénelni, tehát egyrészt ez egy szükségszerűség is, hogy ne az egészet csináljuk, másrészt észszerűség is, mert ha ilyen baromi általános modellt trénelünk, akkor annak az esélye, hogy lesz egy mindent is leíró, tehát ez a Douglas Adams-féle, az univerzumot leíró függvényünk, hát ez nem lesz, tehát hogy ilyen valószínűleg ilyen nincs ez a mindent leíró függvény. Most a mindent alatt persze ugye az emberi nyelvről beszélünk, mert ez egy természetes nyelvfeldolgozó, de hát még az önmagában is olyan összetett, hogy nem lesz egy olyan valami, ami mindenre is jó, hanem ezen ellentétesen több döntési modell, tehát valójában több ilyen részháló van össze, és azt egy multiplexbe összefogja, de egy neurális hálón belül. Tehát igazából tényleg ez már kicsit hasonlít a valódi, vagy hát amennyire én értem a valódi emberi idegrendszer, vagy a agy működésére, tehát ott se az van, hogy egy modellt futtat az egész agyunk, és akkor az a modell egyszerre lát, hal, gondolkozik, stb. Egész egyértelmű, hogy abban specializált területek vannak az agyunkban, a specializált neuron területek, ezt azért lehet tudni, ezt én is tudom, pedig ehhez nem értek. És úgy néz ki, hogy a fejünkben a látás modul, meg a beszéd modul ugye máshol van, és valahol van egy olyan modul is, ami eldönti, hogy mikor melyiket hogy csináljuk, és aztán ezekből a szenzoros feldolgozásokból hogy csinálunk egy multiplex valóságképet a fejünkben. Ha halljátok a fiamat csikongatni a játék közben kinn, akkor bocs. De jól érzi magát, szóval. Szóval, hogy ez már kezd erre hasonlítani, és ez viszont egyébként ez sem új, tehát ezt a 90-es években már kitalálták ezt a gondolatot, hogy a neuronhálón belül legyenek specializált részecskék, amik specializált feladatokat látnak el, de az egész maga egy nagy háló legyen, tehát hogy ilyen értelemben ebben sincs semmi új, de abban az értelemben viszont új van, hogy most van akkora számítási kapacitás, meg akkora korpusz, hogy ezt érdemben lehet csinálni. És akkor itt a link a show notes-ba olvassátok el, nem fogom most venni a részletekből, de kísérleteztek, hogy 10 modell, hogy 5 modell, hogy mennyi legyen benn, tehát mennyi ilyen részhálót értelmezzenek a neurális hálón belül. Különböző eredményekre jutottak. Érdekes egyébként az, hogy a sok részháló az rontott a teljesítményen, nem javított, tehát hogy talán ez egy picit szembe megy azzal, amit így elsőre az ember triviálisan gondolna. De amiért az egészet csinálták, ugye ez a Deal Steel dolog, abban viszont nagyon jó. Tehát úgy néz ki, hogy ez akkora oltári nagy modell, hogy az így megtrénált modell nagyon kicsi distillinggel, tehát nagyon kicsi, ezzel nem tudom erre mi a jó magyar szó, az a lepálás, vagy leszűkítés, nem tudom erre mi a jó magyar szó, nem találtam még meg a szakifejezést, ha tudjátok, akkor komment a Facebookon, vagy bármilyen formában az adáshoz létszét, tényleg nem tudom, tehát hogy ha tudjátok, akkor tényleg mondjátok már el nekem, meg a többieknek is. Szóval erre a nagyból kicsit, de a specializált című sztorira viszont annyira jó, hogy ezen a területen viszont nagyot ugrott az a korábbi teljesítményekbe, mármint hogy a végeredménye a modelleknek hasonlóan jó, viszont mint egy 30%-kal gyorsabban meg lehet trénelni így. Most ezt hívjuk trénelésnek, de ezt a Durstill, mint a korábbi legjobb, ami elérhető volt. Ami talán így érdekesség még a sztoriba, a cikkelől is szól, az ugyan nem, szerintem nem szigorúan ez a téma, de azért ide tart, vagy így az apropóján elő lehet hozni. Ugye korábban a Google mindig ezeket a modelljeit így kiöntötte, amint elkészült a nyilvánosságra, és akkor lehetett ezt nézni, szétszedni, mit tudom én. Ezt nem, de nem csak azért nem, mert hát ugye hova rakjam fel itt a kis gépemben, pont nincsen 2 tera RAM-om, pláne nem a GPU-kba. Szóval most már az a szabály a Google-nél, hogy minden ilyen nyilvánosságra bocsátás előtt konzultálni kell a jogi csapattal a Google-nél, és ezt ugye megelőzte az októberi ilyen hír, vagy ilyen kis mini hát minek hívja, ezt nem válság, ilyen mini incidens, hogy hát az egyik ilyen nagy AI etikai harcosát azt elküldte a Google, kirúgta, miután arról kezdett el írni és nyilatkozni, hogy hát ezek az előre trénált modellek, amik minél nagyobb korpuszon vannak, ezek tök jók, csak van egy olyan súlyos bajuk, hogy mivel ezek a nagy korpuszok, ezek általában ugye az ilyen internetről, Wikipedia-ről, innét leszedett, leszkrépelt anyagok, hát azt tükrözik, ami az internet valósága, ami azt jelenti, hogy hát igen, gyakran előfordulnak sztereotipikus dolgok benne, rasszizmus előítélet, hát tudjátok milyen az internet, nem kell bemutatnom, tehát azért ma már az internet nem az emberi, vagy nem csak az emberi tudás csúcsa, hanem hát ott van a legalja is ilyen szempontból, tehát hogy ott sőt, talán még durvábban is nyilatkoznak ott emberek, mint ahogy a való életbe tennék. Úgyhogy hát ugye ezt mind örökíti magával a modell, és sajnos hát most már bizonyított tény, hogy ezeket ki is lehet használni. Tehát, hogy akinek van valami rossz szándéka, és tudja ezeket, hogy ezek hogyan lettek trénelve, és mire érzékenyek, és a cikkben meg tudjátok kattintani, vannak erre példák, hát nyilván ugye ezek amerikai, tehát ugye mire mentek rá, ami ott fontosabb téma, talán mint mondjuk Európában, hogy ugye a feketék helyzete, vagy egyáltalán bármilyen kisebbség például mennyire reprezentált, talán Európában így a feketék helyzete nem olyan hot topic, mint Amerikában, érthető történelmi okokból, de nyilván kisebbségek meg nálunk is vannak, szóval értitek. Aztán ugyanúgy a nyelvi modelleknél, hogy az különböző tájszólások kisebb regionális dolgok, azok nyilván alulreprezentáltá válnak, és akkor velük szembe ez ugye negatív megkülönböztetést okozhat adott esetben. Tehát tök egyszerű, például a természetes nyelvfeldolgozó algoritmus számára mondasz te valamit, állásra jelentkezel, tök mindegy, bármi hasonló, és akkor használsz egy olyan kifejezést, amivel semmi probléma nincs, csak az a te regionális tájszólásod. De ez nem rossz, vagy nem hiba, csak olyat mondasz, amit arra fele szoktak mondani, hogy hol te vagy. És egy emberi olvasónak ezzel nem lenne gondja földolgoznál, vagy max átlépne rajta, vagy mit tudom én, meggooglizná, hogy az mi. És akkor ennyi. De egy ilyen algoritmusban ez alul reprezentált, és ki fogja dobni, vagy nem fogja tudni értelmezni, és simán hátrányba kerülhetsz, tehát erről van szó. Na, a másik témám ez a, nyilván a hírekben ti is hallottátok, ez a Kapitólium, amerikai törvényhozás, ugye a Kapitóliumnak az ostroma, nem ez a hírem, mert hát ebbe semmi zé, hanem hogy ennek kapcsán egy ilyen jó összesítést láttam, hogy az AI-t azt hogy és mennyiféleképp lehet használni, és hát meglepő idézőjelbe módon, hát pont úgy viselkednek ezzel kapcsolatban is az emberek, mint bármi mással kapcsolatban. Ez jól megmutatja, hogy az AI is egy eszköz, és valószínűleg hasonlóan kellene szabályoznunk, mint más egyéb nagy erejű eszközöket. Mert hogy mi történik? Ugye nyilván rengeteg kép, meg videó látott napvilágot, ott emberek ott mennek be, tüntetők ugye a Kapitólium, tehát az amerikai törvényhozás épületébe, ott mit tudom én, vannak, akik kicsit így rombolnak is, meg mi egymás. És hát ezt a sok felvétel nem titkos módon a washingtoni rendőrség AI rendszerekkel, arcfelismerő rendszerekkel is megküldte utólag, hát hogy azonosítsanak ugye bűnelkövetőket. És vannak is nevesítve, én most meg nem mondom nektek, meg nem is lényeges, hogy kik, de vannak emberek, akiket így fogtak el, hogy így utólag azonosítottak arcfelismerővel. Tehát ez egyfajta felhasználás. Aztán jött rá ugye a kritika, konkrétan ez az XR Vision nevű cég szállítja ezt a szoftvert a washingtoni rendőrségnek, és rögtön jött egy kritika, nem is egy több, hogy ez a szoftver bizonyos aktivistákat megtalált, akik valójában korábban egyéb zavargásokon az ilyen másik csoport, ez a Antifa, vagy hogy hívják, nem vagyok ebbe teljesen képbe, de hát gyakorlatilag a másik oldalnak az ilyen zavargó csapataiba is ott volt, és akkor, hogy ebben van valami kavarás, aztán kiderült, hogy nem, aztán akkor kellett bizonyítani, hogy az AI hogy működik, meg hogy se, szóval érdekes dolgok vannak ebbe. Rögtön egy másik érdekesség, hogy ez az arcfelismerő szoftverek iránti érdeklődés nem sokkal azután, hogy ugye kikerültek a netre meg a világra ezek a felvételek, a 26%-os plusz ugrást tapasztaltak a Google keresésekben, tehát így az emberek elkezdték igaz így utólag nézni, hogy milyen ilyen szoftverek vannak, stb. És akkor ez még mindig nincs vége, és akkor megint egy másik fel, mondjuk mondhatjuk, hát nem akarok állást foglalni, meg nehéz is, nem azért nem akarok, mert jaj, most titok vagy valami, hanem ez baromi nehéz kérdés, hogy a hatóságok arcfelismerése az jó vagy nem jó, hogy ezt így kell használni, de rögtön bejön egy olyan, amiről viszont biztosan tudok állást foglalni, hogy nem jó, hogy nem volt még itt vége a sztorinak. Természetesen a deepfake-ek készítői is beindultak, vagy a deepfake gyárak is beindultak, és bizony ezekre a felvételekre hát megpróbáltak jó pár híres embernek, vagy hát legalábbis ilyen politikailag fontos, vagy mindegy, hogy hívjuk, embernek a fejét rá ugye hát hamisítani, és így megvádolni embereket mindenféle módon, hogy egyrészt hát két fő irány volt, ugye ez a, hogy belepakolni embereket, akik nem voltak ott, aztán belepakolni olyan embereket, akik nem voltak ott, de egyébként ismert bűnözők, vagy ilyen gyanús alakok, és akkor így ugye megmutatni, hogy lám-lám, ott a bűnözők vannak. Aztán még olyanok is voltak, akik a Trump beszédet dolgozták fel, és Trumpot deepfake-elték Trumpra, csak éppen más szövegeket is a szájába adtak, mondjuk erre nem tudom, mi szükség volt önmagába, de mindegy. Mert azért így is volt azzal a beszéddel gond. De hát gondolták, akkor már ne csak megkérdőjelezhető dolgok legyenek benne, hanem egyenesbe küldjünk bele valami nyilván törvénytelen. Tehát, hogy itt is használták, sajnos, hát nyilvánvalóan, ezek nyilvánvalóan elfogadhatatlan dolgok, vagy legalábbis én így gondolom. Úgyhogy erre is használták az AI. Tehát, hogy ez az egészet csak azért mesélem, vagy így hozom fel, mert ugye itt van egy világesemény, vagy hát elvileg ez ugye egy amerikai belpolitikai esemény, de hát gyakorlatilag világszinten közvetített esemény, mondjuk, hogy világesemény, ahol történnek tények. Tehát, hogy vannak dolgok, amik valóságban történnek, és akkor attól függően, hogy ki mit, hogy akar látni, meg használni, az AI több irányból oldalról bevetették többen, ugye akár így a rendőri szervek, akár a különböző politikai szervek, akár a... Hát én azt gondolom, hogy akik így deepfake-elnek, az nem kérdés, hogy ez bűnözés, tehát valakit odarakni egy felvételre, ahol soha nem járt, meg megvádolni, ez mindenképpen azt gondolom, hogy nem vagyok persze képbe az amerikai törvényekkel, nem tudom, hogy ez ott minek számít, de szerintem ez ott is bűnnek számít, de most így morálisan nyilván hát ezek hazugságokat állítanak elő, tehát most nem kell ezt ízelelni. Szóval, hogy többféleképpen lehetett és használták is, tehát, hogy ezzel csak azt szoktam megmutatni, hogy a, A valóságunk eseményei, most az mindegy, hogy ez a kapitolium ostroma, vagy egy gyárba történő munkafolyamat, tök mindegy, azt így több irányból meg lehet közelíteni AI-jal, és több mindenre lehet használni. Hát jóra, rosszra egyaránt, de hogy számomra érdekes volt, hogy beépült az AI mint eszköz. Tehát, hogy most már ugyanúgy, ahogy régen, mondjuk, jó, nem olyan régen, egy 5-10 évvel megszakottá vált, hogy egy ilyen eseményen az emberek elővesztik a mobiljaikat, hiszen az már tud streamelni, hiszen az már tud videót rögzíteni, hangot rögzíteni, stb. Stb. És hát ki jóra, ki rosszra, de hogy így megpróbálja használni a dolgokat. Ma úgy kezd hétköznapivá válni, hogy akkor előveszik az emberek vagy szervezetek az AI-t, és használják erre arra, amire akarják. Tehát, hogy ez szerintem így fog működni a jövőben is, ezt már nyilván sokszor mondtam nektek, hogy az AI be fog épülni, az AI képességei be fognak épülni, mint egy funkció, és hát ez mindennapjaink részévé fog válni. Lehet, hogy persze legtöbbünk nem is fog róla tudni, csak elővesszük a valamelyik eszközt, használjuk, és az, hogy működik, azt nem tudjuk, de hogy AI lesz benne. És akkor ez egy ilyen számomra érdekes volt, hogy így több oldalról lehetett tapasztalni az AI-nak a használatát egy ilyen világeseményben, ami azért valószínűleg mindannyian hallottatok róla. Ennyi volt már az adatépítés, remélem tetszett nektek ez az adás is, és találkozunk a következőben. Sziasztok!